Hétfőtől lehet szavazni, április 6-áig lehet leadni a levélszavazatokat a külképviseleteken. Áttörésről beszélt az arab-magyar gazdasági kapcsolatokban a miniszterelnök Szaúd-Arábiában. 8 éve nem voltak ilyen bizakodóak a magyarok a GKI felmérése szerint. Ferenc pápa áldását adta a Jónak lenni jó című adománygyűjtő műsor stábjának. Jó reggelt kívánok! Az ország határain kívül már elkezdődött a szavazás az április 6-ai választásra. A külképviseleteken hétfőtől lehet leadni a levélszavazatokat április 6-áig, ugyanitt vehetik fel a szavazási csomagokat azok, akiknek nincs magyarországi lakcímük. A leadott borítékokat folyamatosan szállítják Budapestre, de a szavazatokat csak a választás estején bontják fel. A nyitvatartásról részletes információ a www.választás.hu oldalon található. Akik távolabb laknak, azoknak sem kell elutazniuk a legközelebbi külképviseletekig. A levélszavazat ugyanis postán is feladható térítésmentesen. Nekik arra kell figyelniük, hogy időben adják fel a küldeményt, hogy a határidőig beérkezzen. Áttörés történt az arab-magyar kapcsolatokban, ami hamarosan jelentős üzleti együttműködést is hoz majd, mondta Szaúd-Arábiában Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország várja a szaúdi befektetőket, mert, mint fogalmazott, Közép-Európában ma lehet pénzt csinálni, ugyanakkor Magyarország is el akarja adni a termékeit a szaúdi piacon. A kormányfő és üzleti delegációja magyar technológiával megvalósuló közös befektetésekről is tárgyalt a közel-keleti országban.
De az elmúlt években rengeteg energiát és pénzt is áldoztunk arra, hogy Magyarországnak az arab kapcsolatait megújítsuk. Meggyőződésünk, hogy az arab világ a következő évtizedekben fontos szerepet fog játszani a világgazdaságban és a világpolitikában is. Itt óriási lehetőségek vannak, és akik későn ébrednek, azok nem tudnak bekapcsolódni ezekbe az üzleti lehetőségekbe.
8 éve nem voltak olyan optimisták a fogyasztók, mint márciusban, egyebek mellett ez derül ki a GKI gazdaságkutató friss felméréséből. Ez szerint a megtakarításaiknak köszönhetően egyre többen gondolják úgy, hogy egy éven belül nagyértékű tartós fogyasztási cikket tudnak vásárolni. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint a fellendülő fogyasztás is hozzájárulhat a magyar gazdaság növekedéséhez.
Új autóját veszi át egy házas pár. 8 év után cserélték le az előzőt. Ez a férfi pedig nyári gumicserére hozta az autóját az egyik budapesti szakszervizbe. Amerikából költözött Magyarországra, hogy vállalkozást alapítson, és tavaly döntött úgy, hogy megengedhet magának egy új autót. Úgy döntöttem, hogy eljött az ideje, hogy magamra is költhessek. Azt éreztem, hogy a gazdaság stabilabb, és megtehetem.
Valószínű, hogy stabil és tartós lesz a növekedés.
A gépjárműmárka kereskedők országos szövetségének elnöke azt mondja, a tavalyi év hozott fordulatot az eladásokban. Gablini Gábor szerint ebben jelentős szerepet játszott a kis és közepes vállalkozásoknak nyújtott növekedési hitelprogram, de a magánemberek is többet vásárolnak.
A tavalyi esztendőre és az idei év elejére is jellemző az is, hogy a magánszemélyek vásárlási kedve is érezhetően megnőtt, tehát sokkal többen keresik fel a szalonokat, mint egy évvel ezelőtt.
Az elmúlt fél évben Európa csaknem minden országában több új autót adtak el. Magyarországon idén februárban például csaknem 30%-kal többet, mint egy évvel korábban. A GKI gazdaságkutató ZRT friss kimutatása szerint 8 éve nem voltak ilyen jók a fogyasztói várakozások, mint most. A felmérésből kiderül az is, hogy a lakosság jobbnak érzi a saját pénzügyi helyzetét, tudnak félretenni is, így sokan egy éven belül nagyértékű, tartós fogyasztási cikket is vásárolnának. A 100. gazdaságkutató ZRT kutatási csoport vezetője szintén a javuló gazdasági kilátásokkal magyarázza a bizakodó hangulatot. Virovácz Péter szerint a reálbér emelkedése, a megtakarítások és az alacsony infláció is hozzájárulnak ahhoz, hogy már az idén a fogyasztás húzza a gazdaságot.
Elkezdődnek a beruházások, ugye az emberek elkezdenek új lakásokat építeni, a vállalkozások is folyamatosan új beruházásokat készítenek elő, illetve kezdenek meg. Úgyhogy ennek azért már az idén komoly hatása lehet.
A GKI felmérése szerint valamennyi gazdasági ágazat szereplői és a fogyasztók is jobbnak ítélik a kilátásokat. A gazdaságkutató úgy látja, az üzleti várakozások ugyan stagnálnak, de még így is 14 éve nem látott csúcson vannak. Ezzel párhuzamosan csökkent a lakosság munkanélküliségtől való félelme.
A jövő héten fogadhatja el az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága Simon Gábor volt MSZP alelnök eltitkolt 100 millió ügyében indított vizsgálat eredményét. Az ülésre ezúttal sem ment el a szocialisták elnöke, ezúttal a kampány elfoglaltságaival magyarázta távollétét.
A bizottsági ülés előtt mindegy órával kaptam értesítést Mesterházi Attila elnök úrtól, hogy nem tud megjelenni.
Hiába várták, hétfőn sem jelent meg a mentelmi bizottság előtt Mesterházi Attila. A testület a Simon ügyről kérdezte volna az MSZP elnökét, de ő a kampányra hivatkozva nem ment el az ülésre. Mesterházi Attila Borsodban kampányolt a mentelmi bizottság ülésének idején. A tüntetők többek között olyan táblákkal várták, amelyek Simon Gábor ügyére emlékeztették. A szocialisták elnökét arról kérdeztük, hogy miért nem ment el a testület ülésére, de csak röviden válaszolt.
Amiért már mondtam.
Mesterházi Attila nem fejtette ki pontosan, hogy mire gondolt, de néhány nappal ezelőtt a Híradónak azt mondta, azért nem megy el, mert az egészet csak kampányfogásnak tartja.
Elmegy-e hétfőn a mentelmi bizottság ülésére?
Nem.
Miért nem?
Eddig sem mentem.
A mentelmi bizottság vezetője azt mondta, az MSZP elnöke hétfői fax üzenetében azzal is indokolta a távolmaradását, hogy nem tud Simon Gábor ügyéről semmit. Rubovszky György szerint Mesterházi Attila ezzel ellentmond korábbi nyilatkozatainak.
De van egy olyan mondat, ami számomra értékelhető. Azt mondja, hogy Simon ügyben ő nem tud semmit.
Az azt megelőző életével kapcsolatos forrás felhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Február 6-án Mesterházi Attila azt mondta, ő úgy tudja, hogy az eltitkolt vagyon nem kapcsolódik korábbi helyettesének politikai tevékenységéhez. Ezt azután jelentette ki az MSZP elnöke, hogy állítása szerint személyesen is beszélt Simon Gáborral.
Én ma beszéltem vele személyesen, arra hivatkoztam, amit Simon Gábor maga adott ki egy közleményt az MT-be, és ez alapján mondtam azt, amit mondtam.
Ezt pedig március 15-én mondta Mesterházi Attila. Akkor úgy fogalmazott, hogy ő egy közleményből idézett, és csak onnan tudta, hogy honnan lehet volt helyettesének a vagyona. Ekkor azonban már nem említette, hogy személyesen is beszélt Simon Gáborral. Hétfőn pedig már úgy fogalmazott, hogy nem tud semmit. Rubovszky György szerint különös, hogy Mesterházi Attila az elmúlt hetekben többször, többféleképpen nyilatkozott arról, hogy mit tud az ügyben.
Azt mondja, hogy Simon ügyben ő nem tud semmit, amiből arra következtettünk, hogy az eddigi nyilatkozatai minden alapot nélkülöztek.
A mentelmi bizottság elnöke bejelentette, hogy a Pécsi Tudományegyetem szakvéleménye alapján akár több jogcímen is visszakövetelhető, az a közel 40 millió forint, amit 2008 óta országgyűlési képviselőként felvett az MSZP volt elnök helyettese. A Fidesz az elmúlt napokban többször hangoztatta, hogy az MSZP-t politikai felelősség terheli Simon Gábor eltitkolt 100 millióinak ügyében. Szerintük, ha a szocialista párt volt elnök helyettese nem fizeti vissza a jogtalanul felvett közel 40 millió forintos képviselői tiszteletdíjat, akkor azt az MSZP-nek kell helyette megtenni.
A Fidesz kezdeményezi, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság hallgassa meg Mesterházi Attila MSZP frakcióvezetőt arról, hogy a szocialista pártban kinek lehet hamis útlevele, vagy titkos bankszámlája. Ha a bizottság megszavazza, 8 napon belül meg kell jelennie a testület előtt. A bizottság szocialista elnöke szerint minden frakcióvezetőt meg kell kérdezni arról, vannak-e kettős állampolgárok a képviselőcsoportjaikban. A Jobbik erre úgy reagált, hogy ők ezt már sokkal korábban felvetették.
Csak nem két hete rendelték el Simon Gábor előzetes letartóztatását. Az ügyészség szerint Mesterházi Attila korábbi helyettesével szemben nem csak az adócsalás, hanem a közokirat hamisítás gyanúja is felmerült. Sajtóhírek szerint a volt szocialista politikus hamis afrikai útlevél segítségével nyitott Magyarországon bankszámlát, és helyezett el rajta több 10 millió forintnyi devizát. Ennek kapcsán felmerült, hogy más szocialista politikusnak is lehet hasonló afrikai okirata.
Nagyon fontos, hogy minden részlet kiderüljön arról a borzalmas szocialista bűregényről, amelynek hetek óta tanúi vagyunk mindannyian.
A Fidesz a Nemzetbiztonsági Bizottságban hallgatná meg Mesterházi Attilát. Zsigó Róbert, a párt szóvivője azt mondta, mivel az a férfi, akitől szerezhették az útleveleket, elhunyt, ezért a szocialista pártelnöknek kell megmondania, hogy az MSZP-ben kinek lehet ilyen hamis útlevele vagy titkos bankszámlája. Mesterházy Attilát úgynevezett tényfeltáró vizsgálat során hívná meg a testület, amiről kedden döntenek a képviselők.
A Nemzeti Biztonsági Bizottsági ülésen a Nemzeti Biztonsági Bizottság kétharmadának kell dönteni arról, hogy beidézi-e Mesterházy Attilát, ennélkül nem lehet. Tehát a holnapi bizottsági ülésen az idézés megtörténik, és 8 napon belül Mesterházy Attilának kötelessége elmenni.
Hát ha kapok meghívót például, akkor még tudok rajta gondolkodni is.
Gondolkodik majd, hogy elmegye a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére, de egyelőre nem kapott meghívót. Így reagált Mesterházy Attila a Borsod megyei kampányrendezvényén.
Nem lehet szelektálni, nem lehet ezt a kérdést a Magyar Szocialista Pártra szűkíteni.
A Nemzetbiztonsági Bizottság szocialista elnöke Molnár Zsolt azt javasolja, hogy a testület ne csak Mesterházy Attilát, hanem minden frakció vezetőt kérdezzen meg, vannak-e kettős állampolgárok a képviselőcsoportjukban.
Van-e esetleg olyan információ, hogy más államnak is állampolgárai, és rendelkeznek-e ilyen jogszerű útlevélre?
A jobbikos Szávai István azt mondta, ők már ezt sokkal korábban felvetették.
Már eddig is kértük, hogy minden parlamenti képviselő ezzel kapcsolatban nyilatkozzon. Kíváncsian várjuk akkor akár a szocialisták, akár más pártok képviselői részéről ennek a nyilatkozatnak a megtételét.
Mesterházy Attilának, ha kedden a bizottság megszavazza, 8 napon belül meg kell jelennie a testület előtt.
A nukleáris biztonságról tanácskoztak a világpolitika vezetői Hágában, a krími helyzetről rendkívüli megbeszélést is tartott a világ 7 legfejlettebb állama. A válság miatt úgy döntöttek, nem rendezik meg júniusban Szocsiban a G8-ak, a világ 7 vezetőipari hatalma és Oroszország csúcs találkozóját. Helyette a G7-ek Oroszország kizárásával tartanak majd csúcsszintű megbeszélést Brüsszelben. Hágában a február végén lezajlott kijevi hatalomváltás, valamint a Krím-félsziget orosz bekebelezése óta először orosz-ukrán külügyminiszteri megbeszélést is tartottak, de a megbeszélésen elhangzottakról, annak kimeneteléről egyelőre nem nyilatkozott egyik fél sem. Közben kivonultak az ukrán katonák az Oroszországhoz csatolt Krím-félszigetről, a csapat kivonásról és a katonák családtagjainak kimenekítéséről a kijevi Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács döntött, miután a félszigeten lévő valamennyi ukrán támaszpont az orosz katonák ellenőrzése alá került. Minden jel szerint az Indiai óceán déli részén csapódott a vízbe a több mint 2 hete eltűnt maláj repülőgép, közölte az ország miniszterelnöke a műholdas adatok elemzéseire hivatkozva. A kormányfő szerint szinte biztos, hogy a repülőn utazó 239 ember közül senki nem élte túl a balesetet. Ezt a hozzátartozókkal is közölték már. Az eltűnést most feltételezett helye több ezer kilométerre fekszik a legközelebbi szárazföldtől. Annak ellenére, hogy egyre több olyan törmelékdarabot láttak a légifelderítők, amely a géphez tartozhat, még egyiket sem sikerült kiemelni a vízből és azonosítani. A Jugoszlávia elleni NATO légicsapások 15. évfordulójára emlékeztek Szerbiában. Belgrádban és több vidéki városban koszorúkat helyeztek el az áldozatok tiszteletére. A megemlékezések szónokai arra figyelmeztettek, hogy Szerbiának a jövőben mindent meg kell tennie azért, hogy nemzeti és állami érdekeit megőrizze, de minden problémát békés úton kell rendeznie. A NATO azután indított légicsapás sorozatot Jugoszlávia ellen, hogy kudarcba fulladtak a Koszovóról folyó tárgyalások. A hadművelet célja az volt, hogy elkerüljék a humanitárius katasztrófát Koszovóban, ahol a szerbek etnikai tisztogatást kezdtek az albán lakosság körében. A 78 napig tartó bombázásokban több mint 1200-an vesztették életüket, az anyagi kár elérte a 100 milliárd dollárt. Áldását küldte Ferenc pápa az MTV-a Jónak lenni jó című műsor folyamának és a műsor készítőinek. Az áldást a Katolikus Egyház kezdeményezte, az erről szóló magyar nyelvű oklevelet Ertő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek adta át a közmédia munkatársainak. Azt mondtam, amikor a katolikus karitász az emberek segítségét kéri, akkor annak el kell jutnia az emberekhez. Ebben segítettek a közmédia munkatársai. A Jónak lenni jó kezdeményezésére összegyűlt 120 millió forintot és a természetbeni felajánlásokat a katolikus karitász munkatársai folyamatosan juttatják el a családokhoz, az idősekhez és a gyerekekhez. Először fordul elő, hogy magyar televíziós műsor, illetve annak munkatársai pápai áldásban részesülnek. Fél 7-kor lesz legközelebb híradó. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!